Eszterházy Péter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetés felvételről hallják. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy vannak dolgok, amikről muszáj volna nekünk magyaroknak alaposan beszélni. De érez elég szeretetet, meg megbocsátást ahhoz, hogy le tudjunk ülni egy asztalhoz? Nem kettőnk között nyilván?
Nem. Nem.
Az országban nem.
Ez idő szerint nagyon acsargók vagyunk. Tehát őrizzük a sebeinket, természetesen a saját sebeink azok nagyobbak, mélyebbek, valóságosabbak, mint a másik, aki... Én most nem látok erre, hát majdnem, hogy igényt se.
Az elmúlt 20 évünk sebei, vagy az elmúlt 100 évünk sebei, milyen régiek?
Hát cipeljük igen, azt is végig lehetne gondolni, hogy az hogy van a százzal, de mondjuk a Kádárkorból, tehát az nagyon látszik, hogy arról nem akarunk rendesen beszélni. És hogyha senki nem akar, akkor érdemes föltenni azért a kérdést, hogy ez miért van, mert akkor az nem egyéni gyávaságot jelent, hanem valami, ami ennél több, valami strukturálisat. Olyasmit például, hogy ez valóságosan nehéz dolog, és ez furcsa módon éppen a Kádár rendszernek a látságából, a soft pornó, ugye szoktam én mondani, abból adódik. Tehát éppen abból, ami akkor az előnyünknek látszott, tehát amennyivel jobb volt itt, kellemesebb és barátságosabb volt az élet ebben a diktatúrában, mint a környező diktatúrákban, ez nehezebbé tette az örökséget.
De mit, be kellene valamit vallani? Egymás ellen akkor elkövetett bűnöket?
Nem, tehát ez a bevallani, tehát egy villamos kalauz mit valljon be? Tehát de hát azt arról kicsit, ugye nem a nyilvános vallomásoknak a terepe kéne legyen, hanem már az elég volna, hogyha saját magunknak a szobában őszintén beszélnénk, hogy mik voltak azok a kompromisszumok, amik között lehetett létezni a Kádárkorban. És akkor nem lettek volna ezek az önfényezősek, amik lettek. Jó, most csak egy szálat vettünk ki a dologból, de nagyon sok történet az régebről kezdődött, és már nem lehet tudni pontosan, hogy is van, csak mindenki viszi magával.
De nincs rá esély, meg nem is nagyon lát rá szándékot. Akkor meddig tudjuk, mit gondol, magunkkal vinni ezt a acsarkodást?
Nem tudom, én azt gondoltam mondjuk a 90-es évek közepén, hogy ennek van egy magától értődő útja majd, hogy jönnek a fiatal emberek, akik nincsenek így megterhelve. De a fiatal emberek megterhelték saját magukat, és viszik tovább ugyanezeket a történeteket kellemetlen módon.
Nem csak technokraták? És fölveszik ezt a manért?
De, az lehet. De az lehet. De egy idő után azt nem lehet már széllyel szálazni.
Van valami dolga ezzel az irodalomnak?
Hát nézni, írni, vagy nézni, leírni, tehát megpróbálni, az dolga volna megérteni, hogy mi hogy van. Az irodalom az lassú állat, tehát azt nem lehet várni tőle, vagy nem nagyon érdemes, hogy az aktuális társadalmi problémáinkban segítsen. Az így arra más médiumok jobbak volnának. Tehát egy független, jó újságírás például.
Van színház. Társadalmi esemény némely. Egy színház eseményei mostanában. kortárs költők verseit küldözgetik az emberek egymásnak a Facebookon.
A színház, ugye a színház az egy kicsit más dolog, a színház az közvetlenebbül szól a társadalomhoz, és közvetlenebbül jelenít meg társadalmi problémákat. Többek között azért is, mert közösségi műfaj, tehát hogy egyszerre együtt vagyunk, nem otthon egyedül olvasunk, hanem együtt közösségben nézünk valamit, és brutálisabban is konfrontáltat a dolgainkkal.
De ott van a közösségi média, mindenki bármit beleírhat, megmondhatja a véleményét, emberek követik a másik embereket. Nincs titok ebben az országban. Oda akarok csak kiukadni, hogy nincs szinte semmi, amiről ne lehetne beszélni.
Igen, ez
és
igaz.
És nem beszélünk róla?
Ez igaz, de nem elég beszélni róla, hanem ezt bizonyos értelemben meg is kell érteni. És hirtelen megint a Gombrowicz jutott eszembe, hogy ugye akkor lesz megértett, hogy a formát tudunk adni. A formát tudunk adni a fájdalmunknak. Tehát, hogy önmagában, mondja ő, az, hogy fenéken billentetek minket, az még nem jár erkölcsi felsőbbséggel, ugye ezt a Kelet-Európára mondja, mint olyanra, hanem ezt még meg is kell értenünk. Na most azt nem tudom, hogy én nem veszek részt nagyon ebbe az internetes, mondjuk így beszélgetésben, de az nem biztos, hogy a megértés terepe, vagy lehet, hogy ez egy új lehetőség. Azt látom, hogy például akik a Facebookon vannak, hogy van egy világ, amiből kimaradtam, vagy kimaradok, tehát a információkból, tehát a gyerekeimmel beszélgetek, akkor ők egymás között olyan dolgokra utalnak, amiket egyszerűen nem értek. Ugye ez régebben, nem tudom, a televízió volt ilyen, hogy a sorozatok, nem tudom, tehát amit ugye mindenki tudott, hogy miről van szó.
Aki nem tudta folytatni, az nem volt benne a kánonban, és nem beszéltek vele egy idő után.
Tehát itt is látom, hogy ez az egy külön világ. Hogy ennek aztán mik lesznek a következmény, azt nem tudom.
Nem zavarja, hogy nincs benne?
Hát öreg urasan azt mondanám, hogy nincs rá időm. Tehát nem, tehát én újságolvasó vagyok, tehát ezeket a régi médiumokat használom.
Tévét néz?
Tévét is nézek, illetve az úgy van, hogy többet nézek, mint amit kellene. Ez egy ilyen esti veszély, hogyha elfáradna az ember, hogy akkor...
Beszippantja a sorozatok, természetfilmek, hát érdekes hidakról?
Mondjuk úgy mondom, hogy a sorozatok nem, de ez csak azért merem mondani, mert nincs itt családból, aki ezt azonnal cáfolná. Volt egy... Hát akkor most magunk között vagyunk. Volt egy... Mi is volt az? Koreai sorozat, és azt mondták nekem az elején a sorozatosok, hogy az egy szakácsnőről fog szólni. És tényleg egy szakácsnőről szólt ott a császári udvarba, azokban ugye volt vagy 50 részes, vagy 60, nem tudom mennyi, de már a hatodik résznél kirúgták a konyhából, és ugye arról szólt a dolog, hogy hogyan keveredik majd vissza a konyhába, de csak a legvégén keveredett vissza a konyhába, de akkor már leültem melléje, és ugye ez nagyon érdekes, ez a, azt hiszem koreai volt, koreai színjátszás, mert ilyen nagy pofavágások vannak, meg tehát a rémáló maga, tehát én csak néztem magamat, hogy mi az, ami odaköd, de akkor ez az volt az alibim, hogy egy nagyon tehetséges szakácsnő sorsát reméltem megismerhetni, de amúgy nem vagyok egy sorozatfüggő.
Hol lát most valami lehetőséget arra, ha nem a sorozatokban, hogy az országot valami katarzis érje? Mert sokan azt mondják, hogy az árvízi védekezés, a zsákolás az ilyen volt, római parti lakos kellett látnia.
Igen, ugye ez egy veszélyes gondolat, mert ugye mert mi történik, hogy baj van, és a baj valóban összehozza az embereket. Nem akarnék bajt, hogy ez hozzon minket össze.
De ez nem bíztató is egyben? Hogy amikor tényleg baj van, akkor oda tudunk állni mindenféle emberek egymás mellé, és lekopik a tenyerünk, de megvédjük a
partot. Hát én azért azt gondolom, hogy ez triviális. Tehát azért nagyon nagy baj volna, hogyha ott jön a víz, aztán azért nem megyünk oda, mert ez erre szavazom, az meg arra. Tehát én ebben nem láttam, hogy szokták ezt mondani, új novumot. Tehát az nem, de a család az képviseltette magát, én fáj a derekam.
Nézte a teraszról?
Nem, odáig nem jön a víz, tehát ez arrébb volt. Kis katasztrófa turizmus volt, igen.
Sokat van külföldön. Máshol, hogy látja, a saját olvasói mások? Találkozik velük?
Hát az nagy élmény, sokáig azt nem érzékeli az ember, hogy külföldön is vannak valóságos olvasói. Tehát ez nagyon érdekes dolog. És persze azok kicsit mást olvasnak a könyveinkből. Éppen mert a tudás, nem is a tudásnak és a nem tudásnak az aránya, hanem a cinkosságnak más az aránya. Tehát ugye azt a cinkosság fokot, azt soha nem lehet külföldön elérni, amit itthon. Tehát, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Tehát legegyszerűbb a Mátyás király. Hiába fogják tudni, hiába lábjegyzetelembe, hogy Mátyás király élt ettől eddig, nem fogja hallani a saját mamájának a hangját, aki mamája régebben mindig elalvás előtt Mátyás király történeteket mesélt. Tehát ezek nem rekonstruálható közelségek. Cserébe viszont éppen a más távolság miatt időnként olyan részeire lát rá a regénynek, amelyikre az itthoni már nem látna rá. De azt a nagyon poétikus képet mondtam, hogy egy könyvnek az igazi arcát az adná meg, hogyha minden nyelvre lefordítanák, és mert minden nyelven kicsit más az arca a könyvnek. Más lát meg belőle, más lesz érdekes, hát már ha szerencséje van, mert ha nincs szerencséje, akkor kis fekete lyukak vannak a könyvben, amelyikbe aztán beleesik a külföldi olvasó, és soha többet ki nem jön belőle. De hogy az összes nyelvre, hogyha lefordítanák, akkor az együtt adna ki egy arcot, és akkor ez azért is jó hasonlat, mert nem volna egyetlen ember se, aki ezt az arcot látná.
És ezt hogy tapasztalja, kik látnak leghozzánk hasonlóban Eszterházy Péter világába bele? A csehek, a szlovákok, németek?
Ugye más, én azt szoktam mondani, hogy ugye azokban az országokban, ahol tudják, hogy mi az a Duna, ott jobbak az esélyei. Ugye az én könyveimnek a nagyon sok a azt mondanám kicsit provokatívabban, és nevetséges, hogy ez provokációnak lehet értelmezni, hogy nagyon magyarok a könyveim. Tehát amin azt érteném, hogy nagyon kihasználja a magyar nyelvnek a magyar nyelvségét, meg a történelmet is. Na most ugye egyik se segíti a dolgot, egy külföldi recepciót, mert a fordítást nehezíti, mert olyan, tehát ki kell találni hasonló dolgokat, ha egyáltalán az kitalálható, tehát amik ugyanolyan effektusok, vagy akkor hasonlók, vagy helyette mást, és hát a történelemmel meg nem lehet mit kezdeni, az mindig marad, akkor abból lesz valami átfordítás. Ugye a németek, ugye azt szokták mondani, hogy Németország az ugró deszka más helyre. Ez főleg azért van, mert a német kultúra az nyitottabb, mint a többi. Tehát éppen a gonoszkodva azt lehet mondani, hogy félve a saját provincializmusuktól a legkevésbé provinciálisak. Tehát a francia vagy az angol az provinciálisabb. Ugye egy nagy provinciának a provincializmusa ez. Tehát ez azt jelenti, hogy éppen mert nagy a provincia, ezért többé-kevésbé azt gondolják, hogy nincs szükségük másra. Mi nagyon jól tudjuk, hogy nagyon is szükségünk van másra. Ugye ezért is van a nagy fordítás kultúránk. Tehát tudjuk jól, hogy ha akarjuk tudni, ha bármit akarunk tudni, akkor jó érdekünkben áll lefordítani ezt, azt, amaz. Azt gondolom, egy francia nem nagyon gondolja ezt.
Azt meg tudja ítélni, hogy melyik nyelvre fordítják legjobban a könyveit?
Nem. Ezt még tehát azt tudom, hogy melyik könyv, melyik országban hogy működik. Tehát mondjuk a legjobban mindenütt a Harmonia Celestis működött, azonban is Németországban működött a legjobban, ott úgy mint hogyha egy ilyen bestseller volna. Mert amúgy ezek azért nem olyan könyvek, amelyek sorba állnának a szervezett vasmunkások. Úgyhogy ha már ilyen 10 000-et elér, az már nagyon jó. De a Harmonia az kivétel volt ez ügyben.
Látja, hogy mitől?
Azért, mert meg tudta teremteni ezt a közelséget. Tehát azt gondolom, van köze a családregényhez, mint műfajhoz. Ugye a családregény az egy nagyon jó műfaj, nem veszélytelen műfaj, mert tele van a nosztalgia veszélyével, a gicsnek a veszélyeivel, de egy nagyon erős műfaj, mert egy olyan térbe hozza az olvasót, ahol jól eligazodik, mert mindenkinek van apja, anyja, nagynénye, tehát egy ismert tér. És akkor ezt ugye rá tudják tolni a Harmonia esetében valamilyen arisztokrata ügyre, és minthogy ez nem is egészen oktalanság, ebből az is következik, hogy van valami határon túlisága is a dologról, tehát hogy ez egyszerre szól, nagyon szól egy magyar környezetről, de úgy szól Magyarországról, mint Európa egy részéről.
És most milyennek látnak bennünket Európában? Sok tapasztalata van, mert hogy sokat utazik külföldön, ezért
hát most nem állunk nagyon jól. Most nagyon rosszul állunk, tehát nagyon rossz a hírünk.
Nem lehet, hogy félreértenek bennünket?
Valamit félreértenek, meg valami pontatlan, de azért pártunk és kormányunk eléggé jól dolgozik ez ügyben.
De miben? Mi az akkor, kérdezem, hogy mi az, ami nem tetszik nekik?
Azt gondolom, hogy egyfajta gondolkodásmód, tehát amit belülről is szerintem meg lehet ítélni. Tehát, hogy ez nem a párbeszédnek a helyzete, már pedig az európai konszenzus az a párbeszéd mellett döntött. Tehát én úgy látom, hogy a kormány az nem beszél senkivel, nem a társadalomban se beszél, az ellenzékkel se beszél, és ami legnagyobb baj, vagy én annak gondolom, hogy saját magával nem beszél. Tehát, hogy nem vitákban születnek meg a dolgok, hanem valami indokolatlan hajszában. Tehát ezek az egyéni képviselői indítványok, ezeknek az egyetlen haszna az, hogy nem kell róla vitát rendezni. Most ez tehát hogyha feltételezzük, és miért ne feltételeznénk, hogy tisztességes emberek a képviselők, meg amúgy is különböző értékek, vagy érdekek mozgatják őket, akkor ezek az érdekek egy ilyen vitában megjelennének, és így tovább. De ez nem a helyzet. Most, mint hogy általánosan is így van, hát tehát ugye ezt a történetet azért nehéz úgy leírni, mint a nyugati baloldal és az itteni baloldal közös ármányát. Ez a leírás az, ami a hivatalos leírás, és még azt sem mondom, hogy nem működik, de leginkább hazugnak nevezném.
Plusz a kettős mérce.
És a kettős mérce.
Igen. És a művészet pesgését nem érzékelik külföldön? Hát nálunk színházi előadásokra tömegek járnak, de politikusok halott írók életművét olvassák.
De, és hát hogy a házam táján maradjak, azért arra már nagyon régóta vágyott az irodalom, hogy a magyar irodalom, hogy jelentsen valamit az, hogy magyar irodalom. És egy ilyen 15, talán 20 éve is már egyre inkább jelent valamit. Tehát az én első könyvem 85-ben jelent meg, akkor minden történet újra kezdődött. Tehát alaptörténetem, hogy volt egy olasz kicsi kiadó, annak volt lengyel sorozata, volt cseh sorozata, magyar sorozata nem volt, akkor se volt, amikor egy évben megjelent ott Mésző Miklós, talán Nádas, meg én is. De nem csináltak magyar sorozatot, mert az nem jelentett számukra semmit. És akkor ez szép lassan megváltozott a Márai révén, a Kertész Nobel-díja révén, a Nádas, a Konrádnak a nem csak irodalmi, hanem a német szellemi életben való presztízse révén, a Szabó Magda révén, tehát mindenféle dolgok történtek, és ebből adódott egy kép. Ha most valaki belép ebbe a történetbe, akkor annak van rögtön pozíciója. Amikor a Dragománnak megjelent egy kötet, akkor azt rögtön oda tudták hasonlítani. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, vagy nagyon sikeres dolog. Abszolút alkalmas volna országimázs manipulációkra is. Mégis azonban az a helyzet, hogy nagyon sokan, főleg a, nem tudom, regnáló politikusok valami olyasmit gondolhatnak, hogy hát jó, de nem az igaziaknak van, tehát nem az igaziak kapták a Nobel-díjat.
Vagy ez érdekel egyébként valakit? Mit gondol külföldön és belföldön, hogy az éppen regnáló politikusok egy íróról mit gondolnak?
Az kevésbé, de ez azért mégiscsak azt jelenti, hogy ezt a tényt, ennek a ténynek nem tudunk általánosan országszinten igazán örülni. Tehát, hogy tudnék, nem látjuk, vagy nem akarjuk látni. Tehát az, hogy hány és hány magyar könyv jelenik meg, és akkor most hirtelen ugye érdekesek lesznek a két világháború közti, a Bánfi Miklós, aki ugye nem nagy író, de nagyon jó író, és nagyon rokonszenves író. Vagy ugye a Szerb Antal, akkor hirtelen a Kosztolányi, ugye nekem most az Esti című kötetemet fordították le, és ugye folyamatosan a Kosztolányiról beszéltem, és ugye van már két Kosztolány, tehát Esti Kornél kötet is németül. És akkor az ugye lesz egy, akkor hirtelen az elkezd működni, vissza lesz csatolva ide, ugye a Márainak kevésbé a nagyon-nagyon fontos naplóival, inkább a regényeivel, vagy ott is a Gyertyák Csonkig égnivel. Tehát az egy igazi nagy sztár és siker. Tehát, hogy ezek összeadnak aztán egy képet, ami egy ilyen hízelgő kép az országról, és ez persze működik, ez egy valóságos dolog, csak ettől függetlenül is van ez a elmúlt néhány évnek ez a zsizsegő ellenképe.
Elválasztja valahogy már, ha kell, a szépírói, meg a közéleti írói tevékenységét?
Hát az, de nem csinálok vele semmit, tehát amúgy is a nem szépíróim az egyre kevésbé következetes, vagy szóval nem egy ilyen folyamatos, hanem hát van egy-egy dolog, amikor arra valamit írok. Tehát az hát annyira választódik el, amennyire elválasztódik, tehát én nem csinálok vele semmit.
Akkor reagál, vagy akkor ír, amikor fölháborodik valami, vagy amikor a szerkesztő kéri, hogy erre írjon?
Nem, szerkesztő nem kér, vagy állandóan kér, vagy mindig örül. Tehát ez az élet és irodalmat jelenti, mert oda szoktam. Ugye ez úgy is van, hogyha az ember dolgozik a regényén, akkor nem marad sok ereje másra. És mint hogy kipörögtem abból a szenvedélyből, abból a jóból, amiben ott az elején benne voltam, hogy rendszeresen, nem tudom, két hetenként írni kezdetben, ugye mulatságos módon, vagy most mulatságosnak látszik, ugye a hitelben, aztán meg amúgy is, tehát hogy ez tulajdonképpen akkor egy időben átálltam, ugye, hogy a könyvekről írjak, ugye akkor volt ez az egy könyv sorozatom, akkor erre mindig gondolok, hogy erre visszatérni, mert az bennem megvan ez a kékharisnyás lelkesültség, hogy rosszul esik, hogyha valami jóról nem veszünk tudomást. Tehát most már legalább van is már vagy egy év, hogy elhatároztam, hogy ezt megint újra indítom, és én nagyon rövideket, sunyin, hogy ne kelljen sokat dolgozni, bár rövidet jól megírni az néha nehezebb. Ugye van ez a bomba, hogy nem volt időm arra, hogy röviden írjak. Tehát, hogy nem tudom egy flekkeket írni könyvekről, de aztán ezt úgy mindig tolom éppen a munkáim miatt.
Eszterházi Péter. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Eszterházi Péter volt az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallották.